Szép napot mindenkinek, ez a sajátos Pogácsa gazdasági társadalmi értelmező magazin. A múlt adásban is Thomas Piketty magyarul most megjelenő új könyvének kapcsán beszéltünk arról, hogy a gyarmatosító hatalmak milyen előnyt élvezve jutottak el egészen a 20. századig. És folytatjuk ezt a beszélgetést, mert hogy nem maradt idő arra, hogy megbeszéljük azt, hogy pontosan a kompenzációt hogy kezdték el, illetve hogy ez most milyen kérdéseket vet fel, ugye a rabszolgaság eltörlése után. Magában a könyvben, aminek az a címe, hogy az egyenlőség rövid története, van egy nagyon érdekes ábra arról, több nagyon érdekes ábra van, de a rabszolgaság kapcsán, hogy meddig tartott a bizonyos területeken a rabszolgaság, és hogy hány rabszolga volt. És hogyha megnézzük, hogy amire mi általában gondolunk a déli államok, az Egyesült Államokban, vagy Amerikában, még akkor a déli államokban, hát ugye 1880-as évekre végül is a polgárháború végére tevődik az, hogy felszabadították a rabszolgákat, tehát névlegesen ugye ez megszűnt. Ennek ellenére például Kubában, Brazíliában még nagyon sokáig fennmaradt ez az intézmény, és a száma is a rabszolgáknak bőven meghaladta az Amerikába hurcolt rabszolgákat.
Ez így van, üdvözlöm a hallgatókat, és szia! Ez így van, azért ez nem azt jelenti, hogy alá kéne becsülni a rabszolgaság súlyát az amerikai gazdaságban, tehát ahogy ezt az előző epizódban is elmondtuk, gyakorlatilag az amerikai kapitalizmus az gyapotra és rabszolgaságra épül, és hát ugye, amit mondtál az előbb, hogy a polgárháború, az amerikai polgárháború után névlegesen a rabszolgaságnak vége, de ugye azt is elmondtuk a múltkori adásban, hogy hát azért 1865-től egészen 1964-ig a polgárjogi mozgalmakig azért érvényben vannak délen olyan törvények, amelyek gyakorlatilag egy apartheid rendszert működtetnek, ezek a Jim Crow törvények voltak, tehát igazából a rabszolgaságnak úgy formálisan, meg teljes egészében de facto inkább a 20. század második felére lett vége az Egyesült Államokban, de valóban számszerűleg is, arányaiban is nagyobbak voltak, és erről keveset beszélünk. A francia gyarmatokon, meg Brazíliában a rabszolgáknak az aránya. Azt hiszem, azt mondja Piketty, hogy a legmagasabb arány az Jamaikában volt, vagy Haitin. Voltak ilyen szigetek, ahol 70-80%-ot is elért a feketéknek az aránya egy idő után.
Sőt, igen, Haiti, ugye, ami Santo Domingo volt korábban, és csak később a függetlenség kivívása után, tehát a rabszolga felkerés után kezdték el Haitinak hívni. Sőt, ott volt olyan korszak, amikor bőven 95% fölött volt a rabszolgák aránya.
Gondoljunk bele abba, hogy ezt a fehérek kézben tartották. Tehát ugye szokták mondani, hogy Indiában sok 100 milliós indiai népességet gyakorlatilag ilyen 100 000-es nagyságrendű brit, mondjuk, hogy mondjam, bevándorló vagy gyarmatosító társaság kezében tartott. Itt meg akkor ugye ezt ezek szerint az, amit tudom én, 5%-nyi fehér tudta kontrollálni a 95%-nyi fekete rabszolgát.
Egy kicsit árnyaltabb, mert itt többször bele kellett olvasnom, ugye itt voltak felszabadított, úgynevezett szabad feketék, tehát ők is beleszámolnak, számítanak ebbe a pár százalékba, aki nem rabszolga volt, őket különböző módon megvásárolták, jogokat adtak nekik, stb. Tehát nekik is érdekük volt fenntartani az intézményt, és akkor voltak a meszticek, vagy métisz, akik különböző kevert emberekből álltak, nekik mindenféle státuszuk volt, de ők sem minden esetben voltak rabszolgák. De igen, valójában az történt, hogy ez a pár százalék tartotta sakban a nagy részét, és igazából ez volt a kulcsa ennek a lázadás sikerének, hogy a francia liberté, égalité, fraternité helyzet után ők is akartak jogokat maguknak, amit nem kaptak meg, ezért aztán kirobbantották magát a lázadást, és persze nagyon dióhéjban, nagyon leegyszerűsítve mondom, ami azzal járt, ugye, hogy a fehéreket elzavarták erről a szigetről, és itt hasonló helyzet alakul ki, mint az ópiumháborúk után Kínában, teljes mértékben blokkolták a szigetet a franciák, mindenféle importot, mindent blokkoltak, és kénytelen volt Haiti egy elképesztő summát fizetni kompenzáció gyanánt a volt rabszolgatartóknak, és még mindig ez nyőgi a mai napig ez az ország.
Igen, tehát hogy menjünk bele ebbe a haiti történetbe, csak ahhoz, hogy a haiti történetét elmondjuk, ehhez ugye arról is beszélnünk kell, hogy általában hogyan szabadították fel a rabszolgákat. Tehát évszázadokon keresztül van rabszolgatartás, egyre több rabszolgát visznek ki Afrikából Amerikába, és ahogy ugye az elmúlt epizódban elmondtuk, egy idő után már a számosságukat az növeli, hogy nagyon sok gyerekük lesz, akik szintén rabszolgák lesznek. És ugye hát mindig is voltak emberek, akik tudták, hogy ez rossz. Erről már szintén nagyon jó elemzések voltak, főleg ilyen keresztény alapon különböző lelkipásztorok írtak erről könyveket, hogy ez keresztény ellenes dolog egy másik embert alávetni ilyen módon. Erre általában az volt a válasz, hogy hát az ő érdekükben tesszük, meg tatarattara, tehát mindig voltak ilyen magyarázatok, de egészen a 19. századig kellett várni azzal, hogy itt valami történjen. Azt mind a mai napig vitatják, hogy miért lett vége a rabszolgatartásnak. Az egyik lehetséges magyarázat az pontosan az, hogy erkölcsileg tartatatlan volt, és egy idő után ez általánossá vált. A másik az ugye az, hogy a gépesítés, tehát hogy jöttek a gépek, és igazából már nem annyira volt szükség a rabszolgákra, mert gépekkel könnyebb volt gyapotot, meg általában mezőgazdaságot művelni. Minden esetre ez egy inherens része volt az amerikai gazdaságnak is, ugye Piketty is hivatkozik rá, hogy gyakorlatilag az amerikai alapító atyák nagyon nagy részének szinte alig volt olyan, akinek ne lettek volna rabszolgái. Tehát miközben ugye az Egyesült Államokat a demokrácia hazájának gondoljuk, de hát ez ugye nem foglalta magába a feketéket, és rabszolgatartó volt azon a híres képen, ahol ott vannak az amerikai alapító atyák. Valaki megcsinálta, hogy ilyen számokkal bejelölgette azokat az alapító atyákat, akiknek voltak rabszolgáik, és hát alig volt olyan közöttük, akiknek ne lett volna. Szóval ez egy inherens része ennek a történetnek, és amikor megszüntetik, tehát ez a döbbenetes, ugye mai fejjel azt gondolná az ember, hogy hát belátják, hogy évszázadokon keresztül ezeket a szerencsétleneket kizsákmányolták, megölték, testileg fenyítették, nem adtak nekik enni, állatként kezelték őket, akkor adjunk nekik valami fajta kompenzációt. De nem ez történik, hanem az történik, hogy a rabszolgatartóknak adnak kompenzációt, tehát úgy sikerül felszabadítani a rabszolgaságból a rabszolgákat, hogy a rabszolgatartóknak adnak kompenzációt, és nem kapnak semmit a rabszolgák. Ezt nem tudja a magyar társadalom, és szerintem a világtársadalmának nagy része sincs tisztában azzal, hogy nem elég, hogy évszázadokon keresztül kizsigerelték ezeket a szerencsétlen embereket, és ez a vagyon van benne a kapitalizmus indulásába, de még amikor a felszabadítás megtörténik, még akkor is ők kapnak további pénzeket, és nem pedig a rabszolgák, és szerintem ez nagyon kell ahhoz, hogy a haiti történetet is megértsük.
Jó, folytassuk innen, mert itt is van egy érdekes kis adalék ehhez. A rabszolgaságról és a gyarmatosításról beszélgettünk a nyugati európai társadalmak és hát az Egyesült Államok felívelése gazdasági prosperitása kapcsán.